Műsorunk második részében egy egészen más téma, az ingatlanpiac, lakásárak, albérleteknek az alakulása. Köszöntjük Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét. Szervusz!
Szervuszok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A téli hónapok nem az ingatlanpiacnak az elképesztő pörgéséről szóltak, ezért valamilyen szinten várható volt, amikor legutoljára beszélgettünk, jelezted is ezeket a tendenciákat, illetve boncolgattuk ennek az okait. Hogyan alakult 2023 első negyedéve, mit lehet elmondani az ingatlanpiaci trendekkel kapcsolatban?
Az ingatlanpiac tendenciái meglehetősen szezonálisak, tehát az első negyedév az mindig izgalmas abból a szempontból, hogy ilyenkor indul meg az érdeklődés az eladó ingatlanok iránt, és ezek váltanak át utána tranzakcióba március-áprilistól kezdve. Az idei első negyedév 2023-ban finoman szóval sem volt kiugró, ami azt jelenti, hogy éves összevetésben a kereslet megfeleződött, és itt nem is nagyon lehet szegmensekre vagy lokációkra leszűrni, hogy volt az, amit jobban, vagy mi volt az, amit kevéssé rosszabbul érintett ez a fajta visszaesés, mert egy fényírólevszerűen kell mindent elosztani kettővel, hogyha az ingatlanpiac kereseti oldalát nézzük. Ugyanúgy visszaesett felére az érdeklődés a használt lakásoknál, mint az újaknál, és az egyes vármegyék között sem akkora különbség, bár persze árnyalatni differenciák mindig vannak, mert például Tolna, Békés és Jász-Nagykun Szolnok megyében volt a legkisebb a visszaesés, 30-40%-os mértékben, míg Budapesten és Nyugat-Magyarországon hozta az 50%-os mínusz az amúgy lakáspiac legfelkapottabb területein az érdeklődések száma, de azért az előbb felsorolt enyhébb visszaesést elszenvedő megyék korábban sem voltak az ingatlanpiac lőporos hordójának tekinthetők. Tehát ebből a szempontból érdekes azt látni, hogy mennyire megváltozott a lakáspiaci hangulat. Nyilván ennek mélyben húzódó okai vannak. Egyrészt ugye amikor 7 éven keresztül tartott az Európa-bajnok növekedés, mind a lakásárakban, mind pedig ugye a forgalom tekintetében, akkor azért várható volt, hogy eznek előbb-utóbb vége lesz, de amilyen gyors volt a növekedés, olyan gyors volt a lefékeződés is a lakáspiacon, ami leginkább a megnövekedett kamatkörnyezetnek köszönhető, mert a hitelre vásárlók, akik már a lakásvevők 50%-át teszik ki, szinte minden területen, őket érzékenyen érintette az, hogy a lakáshitelkamatok szinte a háromszorosára nőttek, mert 2021 nyarán még 2-3%-os kamattal is lehetett lakáshitelhez jutni, ami a megnövekedett ingatlanárak esetében egyre több embert kényszerít hitelfelvételre, most viszont a legjobb ajánlatok is 8,5-9%-nál kezdődnek. Hát ebből a szempontból érthető ez a fajta visszaesés a keresletben, ami hasonlóan alakul a tranzakciók tekintetében is.
Mi a helyzet a kínálattal? Mit láttok? Milyen trendek láthatóak az ingatlan.com hirdetései között? Követték-e a lefele tartó trendek a lakást kínálók hirdetése is, hogy elvált egymástól a keresleti és kínálati oldal?
Érdekes ez a trendforduló, hogy amennyire visszaesett a kereslet, szinte ugyanannyival nőtt a kínálat a lakáspiacon, vagyis elkezdett nyílni a kereslet kínálati olló. A kereslet 50%-os mérséklődését ugyanis a kínálat 30%-os bővülése követte, és ez egymással párhuzamosan történt, vagyis aki most keresgél eladó ingatlant, mert a piacon maradt vevőként, ő 30%-kal nagyobb kínálatból tud válogatni. Ami érdekes, hogy a kínálat bővülése viszont nem folyamatos, tehát egy ősszel megfigyelhető sok hatás eredményeként alakult ki ez a 30%-os plusz a kínálatban. Ekkor volt ugyanis az, hogy éves szinten elvált egymástól a feladott hirdetések száma egyen jelentős módon, és ez eredményezte azt, hogy most 30%-kal több eladó lakás és ház van a piacon, ahhoz képest, mint amit tavalyi első negyedévben megfigyelhettünk. Ez persze azt is jelenti, hogy most, aki vevőként marad a piacon, az tulajdonképpen királyként tud viselkedni, mert egyrészt nem tapossák egymás sarkát a vevők, tehát aki most lakást ad el, minden a ajánlatot meghallgat szerintem. Ez pedig tükröződik az alkupozíciók változásában is, mert éves szinten másfélszeresére nőtt a vevők alkupozíciója, országos szinten 4%-ról 6%-ra, és ennek a dinamikája település típusonként változó. Budapesten 5-6% az átlag, a legkisebb településekben áll, a községeknél viszont már 7-8%-ot közelíti az átlagos alkumérték. És itt nagyon fontos, hogy átlagokról beszélünk, tehát egy-egy adásvételnél simán elképzelhető, hogy valaki akár 15-20%-ot is tud alkudni a hirdetési árból, míg bizonyos ingatlan típusoknál, amik még mindig mondhatni, hogy idézőjelben jól mennek a piacon, bár itt az, hogy mi megy jól, az egy picit átértékelődött, tehát relativizálódott a pörgés fogalma az ingatlanpiacon, tehát például a nagyvárosi garzonlakások azért még mindig relatíve kapósnak számítanak, ezekkel nincs nagy probléma. Ezeknél nyilván az alkupozíció is kisebb. Tehát amit látunk az az, hogy a vevők részéről az energiahatékonyság az egy nagyon fontos szempont lépett elő. Ennek megfelelően az átlagfogyasztásnál jelentősen túlfogyasztó ingatlanok, nagy alapterületű családi házak, szigetelés nélkül, vagy amelyik látványosan nyilászáró cserére szorulnak, ezek veszítettek az értékükből a vevők szemében. Itt nyilván sokkal nagyobb alkura is van lehetőség, hogyha valaki tényleg el szeretné adni ezeket az ingatlanokat.
Egyre többen hirdetnek tehát a ingatlan.com-on, és biztos érdekli a hallgatókat az, hogy mi a jó stratégia itt. Tehát, hogyha valaki most ebben a környezetben szeretne eladni, mondjuk maradjunk akkor egy budapesti, akár garzon, akár kétszobás lakásnál, mikor kell aggódnia, hány hónap után érdemes egyébként odafigyelnie és stratégiát váltania, esetleg mikor kell számításba venni azt, hogy ingatlan közvetítőt bíz meg, milyen előnyei lehetnek egy ingatlan közvetítőnek, tudnál-e ebben segíteni?
Szerintem most ebben az évben az időzítés vált a siker kulcstényezőjévé az ingatlan piacon. És ezt azért mondom, mert biztos vagyok benne, hogy sok hallgató azt mondja a műsort hallgatva, hogy hasznos dolgokat hallunk, de én most nem fogok venni, inkább várok, míg majd lejjebb mennek a kamatok, meg amíg már jelentősen csökkennek az ingatlanárak. És csak arra emlékeztetném a hallgatókat, hogy szerintem sosincs ideális időpont, meg ideális várakozási mennyiség a lakáspiacon. Tehát, hogyha az élethelyzetünk úgy hozza, hogy költöznünk kell, akkor sok esetben már csak azért nincs értelme várni, mert hogyha például gyermek születik és kinőttük a lakást, akkor nem biztos, hogy többet nyerünk azzal, hogy szűkölködünk egy kisebb alapterületű ingatlanban még fél évig, és ki tudja, hogy mi lesz fél év múlva, valóban csökkennek-e az árak, és valóban lejjebb mennek-e a kamatok. Miközben a jelen helyzetben, aki piacon marad vevőként, és azért ismétlem újra ezt a fogalmat, hogy piacon marad vevőként, mert általában aki vesz, az többnyire el is ad, hiszen Magyarországon az emberek több mint 90%-a a saját tulajdonú ingatlanban lakik. Tehát általában ritka az a helyzet, amikor valaki csak az egyik sapkát viseli a lakáspiacon. Csak vevőként, vagy csak eladóként jár el. Ezért érdemes jól időzíteni azt a tranzakciót, ami látókörünkben van, és előbb-utóbb amúgy is sort kerítenénk le. Vevőként most biztos, hogy aratni tudunk, hiszen lehet, hogy mondjuk a magasabb hitelkamat az pár tízezer forinttal magasabb törlesztő részletet okoz, ahhoz képest, mint amennyit mondjuk a hitelezés aranykorában kellett volna fizetnünk a nagyon szuperolcsó kamatterhek mellett, de hogyha a megvásárlandó ingatlanunk értékéből több millió forintot le tudunk alkudni, és később ezt a relatíve magasabb kamatozású hitelt egy olcsóbbra le tudjuk cserélni, akkor lehet, hogy még mindig jobban járunk vevőként, hogyha most tesszük ezt meg, ahelyett, hogy mondjuk kivárunk, és megvárjuk azt, amíg tényleg lejjebb mennek a kamatok, és majd mi is szeretnénk akkor ingatlant vásárolni, mert valószínűleg már sok más embernek is eszébe fog jutni addigra, és ilyenkor lehet elképzelhető az a forgatókönyv, amikor valaki kivárja az ideális időpontot, és aztán azon kapja magát, hogy ő a 125. a sorba, aki az általa kiszemelt lakásra vár, és már semmit nem tud érvényesíteni abból a vevőként amúgy kedvező piaci folyamatokból, amit most ezek a hónapok kínáltak a számára. Tehát ezért érdemes ezt alaposan végig gondolni, hogyha vevőként járunk el, hogyha pedig eladóként gondolkodunk azon, hogy mik lehetnek azok az időintervallumok, amik már beavatkozást igényelnek a részünkről, akkor én azt gondolom, hogy egy 3-4 hónap napig, hogyha nem történik semmi, tehát nem kapunk hívást az eladó ingatlanunkra, akkor érdemes átgondolni. Egyrészt, hogy helyes áron hirdetjük-e meg, mert általában nincs olyan, hogy eltűntek teljesen a vevők a piacról. Most ez az 50%-os visszaesés, ez a COVID első hullámának az időszakát idézi, hiszen a 2020 második negyedévben is hasonló visszaesést láttunk a piacon. Azt is látjuk, hogy ez az 50%-os visszaesés, ez az évi 80-100 000 tranzakció, ez a 2008-2009-es válság begyűrűzése idején tapasztalt volumenekhez közelít, ami azt jelenti, hogy ez az a minimum pont, aminél lejjebb már nem nagyon van a lakáspiacon, tehát ezek az adásvételszámok akkor is bekövetkeznek, hogyha piros hó esik az égből, hogy egyebet ne mondjunk, és ami ebből a szempontból érdekes lehet az eladóknak, hogy biztos, hogy fogunk találni vevőt az ingatlanunkra, hogyha megfelelő áron hirdetjük. Tehát, hogyha 3-4 hónapig nem kapunk reális ajánlatot vagy érdeklődés az eladó ingatlanunkra, akkor úgy tűnik, hogy túl magas áron hirdetjük azt, és ilyenkor kell eldönteni, hogy valóban szeretnénk eladni, és tényleg az értékesítés a cél, mert akkor lejjebb kell mennünk az árban, igazodva a piac változásaihoz. Ezt saját magunk is meg tudjuk tenni, ha kellően magabiztosak vagyunk. Ha viszont szakemberre van szükségünk, akkor az is kifizetődő lehet, mert egy tapasztalt ingatlan közvetítő egy ilyen válságos helyzetben sokat segíthet, főleg, hogyha egy területnek már a szakértőjének tekinthető, tehát például az adott környéken otthonosan mozog, ismeri nagyjából azt a vevői kört, aki tipikusan vevője lehet az ingatlanunknak. Nyilván ennek ára van, tehát az a 2-3%-os jutalék, amit az ingatlan közvetítőnek fizetünk, ez az az ár, amit a szakértelem ér, és adott esetben az ingatlan ügylet felgyorsításáért kell fizetnünk. Tehát ebből a szempontból ezeket kell mérlegelni az ingatlan tulajdonosoknak.
Nem csak a lakáskeresők nyögik a magasabb kamatterheket, hanem a fejlesztők is. Itt milyen tendenciákat lehet látni, hogy alakultak a közelmúltban, illetve hogy alakulnak most az új lakásépítések trendjei, illetve megfigyelhető-e az, hogy a lakásépítők áthárítják a magasabb kamat, illetve alapanyag és munkaerő költségeket a vevőkre, vagy pont a keresleti oldal csökkenése miatt nem tudják teljes mértékben, vagy egyáltalán áthárítani ezeket?
Amennyire drasztikusan átalakult a használt lakáspiac kereseti és kínálati oldala, annyira mondhatjuk azt, hogy az új lakáspiac viszonylag stabilnak mondható. Egyrészt azért, mert ilyen ultra rövid távon, tehát néhány hónap alatt nem nagyon tudnak begyűrűzni azok a változások, főleg az új lakásoknak az építési folyamataiba ezek a trendek, amik rövid távon gyakorolnának hatást ennek a szegmensnek a kínálatára. Azt látjuk, hogy például merőben eltérő pályát futnak be az árak tekintetében az új és a használt lakások. A használt lakásoknál már egy jó néhány hónapja, tehát tavaly ősz óta legfeljebb a stagnálás az, ami irányadó tendenciaként írható le, az új lakásoknál pedig a folyamatosan növekvő árak ugyanolyan jellemzői maradtak az új lakáspiaci szegmensnek, mint amit korábban tapasztaltunk, még akkor is, hogyha ez a lakásdrágulás jelentősen lelassul. Az új lakások árának az emelkedése viszont nem feltétlenül abból a tényből következik, hogy minőségileg sokkal jobbak ezek az ingatlanok, mint egy-egy használt lakás, aminek az ára csak stagnál, hanem ahogy ti is említettétek, a megnövekedett költségek és kötelezettségeket a beruházók és az építetők beépítik. És ami érdekes, hogy a megváltozott piaci környezetben hiába drágulnak az új lakásoknak az árai, ez nem jelent akkora nagy eltántorító erőt a vevők részéről, mert a lakás drágulása és a kamat robbanása párhuzamosan egy új jelenséget figyelhetünk meg a lakáspiacon, ez pedig az energiatudatosságnak a mindent átható növekedését. És ebből a szempontból az új lakásoknak most momentuma van, tehát óriási nagy versenye van az új lakásoknak a használtakkal szemben, hogy ezek modern anyagokat felhasználó, modern építési előírásokat és modern energetikai követelményeket megugró ingatlanok, amiknek hiába magasabb az ára, akár jelentősen, mint mondjuk egy használt lakásé, viszont a fenntartási költsége meg sokkal alacsonyabb, mint hogyha egy hasonló alapterületű és kevéssé jó minőségű használt lakást vásárolnánk, amúgy egyébként nem sokkal olcsóbban. Tehát ebből a szempontból én abszolút bizakodó vagyok az új lakásszegmest illetően, már csak azért is, mert azok a például kormányzati intézkedések, ami az új lakáspiac túlélésének, vagy ennek a nehéz időszaknak az átvészelését teszik szükségessé, ezek megtörténtek. Tehát gondolok itt például az 5%-os áfa meghosszabbítására, vagy adott esetben a új lakásokra vonatkozó kedvezmények, lakástámogatásoknak a meghosszabbítására. Ezek mind-mind hatható segítségek nyújtanak abban, hogy a ruházás tervezők, tehát az új lakáspiac kínálati oldalán és a keresleti oldalán sem vesszen el a remény arra vonatkozóan, hogy van még jövő ebben a lakáspiaci szegmensben. Ezért, hogyha ezt a 20 000-es megépült lakásszámot a következő években is tartani tudja az építőipar és a lakásépítők és építetőknek a közössége, akkor alapvetően nem lesz nagy probléma az új lakáspiacon.
Beszéljünk egy kicsit a bérleti piacról is. Mit mutat a kshingatlan.com lakbérindexe?
Az eladó lakások mellett nagyon érdekes folyamatosan hónapról hónapra nyomon követni azt, hogy mindazok, akik nem saját tulajdon ingatlanban élnek, vagy élethelyzetüknél fogva inkább csak bérelnek, ők mikkel szembesültek az elmúlt hónapokban az albérletek terén. Érdekes volt azt látni, hogy amennyire megtorpant a lakásadásvételeknek a száma ősszel, és az árak is hirtelen kilapultak. Például Budapesten is az éves 20-25%-os növekedés az elmúlt fél évben alig 1%-ot mozdult fölfelé, tehát az árak növekedése körülbelül ennyit tett ki 4-5 hónap alatt. Ugyanez a tendencia jellemezte az albérletpiacot is tavaly ősszel, tehát 2022 őszétől kezdve csak stagnáltak a bérletdíjak, és decemberben még egy enyhe bérleti díj csökkenés is megfigyelhető volt. Ahogy azt sejtettük, ez 2023-ban új lendületet kapott, ennek pedig legfőbb oka nem az, hogy kisebb lett volna a rezsi az albérletek tekintetében, vagy nagyot ugrott volna egyik évről másikra az albérletek minősége, hanem itt azért az albérleti piac keresleti oldala, tehát a fizetőképes keresletet érintő változások alapvető hatást gyakorolnak a bérleti díjakra is. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 2023-ban, ahogy 2022-ben szinte Európa bajnok volt az infláció is Magyarországon, ezzel párhuzamosan a bérek is jelentősen nőttek, pedig ezek a magasabb fizetések pedig magasabb bérleti díjakat okoztak az ingatlan piac albérleti szegmensében is, mert az a fajta visszafogottság, ami a tulajdonosokat jellemezte 2022 őszétől kezdve, most egyre inkább megjelenik az árazásban. Ugye tavaly ősszel a tulajdonosok még attól is féltek, hogy a rezsi apokalipszis miatt, aminek ugye a legnagyobb elszenvedői potenciálisan az albérletben élő bérlők voltak, hiszen ők azok, akikre át van terhelve egy az egyben a rezsiköltség és a közös költség legnagyobb része. Attól tartottak, hogy ennek a drasztikus megugrása a bérleti díjra vonatkozó fizetőképességet is megingathatja, de hál' Istennek ez a fajta apokalipszis elmaradt, és nem kellett attól tartani, hogy fizetésképtelenné válnak az albérletben élők, mint ahogy egyébként a lakástulajdonosok esetében is elmaradt az a fajta nagy rezsiválság, amit sokan tartottak. Picit visszakanyarodva a lakáspiac eladói oldalára és az adásvételek tekintetében nem tapasztaltunk olyan tömeges jelenséget, hogy bizonyos csoportok azért dobták volna a piacra az ingatlanokat, mert nem tudták volna kifizetni a rezsiköltséget. Ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés, és ez nyilván ez is okozza azt, hogy ez a fajta átmenet a korábbi növekedésből mondjuk úgy, hogy a stagnálás időszakában nem volt olyan látványos és nem volt olyan drasztikus a lakáspiaci szereplők számára. Ugyanez mondható az albérlet piacon is, és itt most egy enyhe növekedéssel számolunk, de ettől függetlenül reál értelemben véve a bérleti díjak csökkennek. Persze ez az egyszeri albérletet kereső bérlőt nem nagyon fogja vigasztalni, és nem csak lakbérek változását tartja szem előtt, hanem az, hogy kijön-e a matek, több ki tudja elfizetni a bérleti díjat, és marad-e valamennyi pénz a hó végén, vagy sem.
Szezonálisan, tehát akkor mindenképpen egy érdekesebb időszak jön majd az ingatlan piacon. Köszönjük szépen a beszélgetést Balog Lászlónak, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, neki is jó hétvégét.
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jó hétvégét kívánunk!